egyébként a Biblia olvasó útmutató mai olvasmányos ígéretként kaptunk ajándékul, így szólalhat meg, amely nem az egyház megyei felügyelők számára szóló ige csupán, hanem minden Jézus követőnek szól. És ennek az igének az útmutatása bennünket is 2000 évvel később élő embereket megszólít. Az első, amit mond Jézus követéséhez, elkötelező döntésre van szükség. A Szentföldön, a Genezáreti tó partján van egy kisváros, Tiberias. És ennek a városnak van egy kis temploma, Szent Péter temploma, amely a csodálatos halfogás történetének állít emléke. Ferences szerzetesek ápolják, gondozzák a templomot, és az a furcsasága, különlegessége, hogy belülről egy csónakra hasonlít, egy lefordított csónakra. És a ferences szerzetesek elmondják, ha valaki oda megy látogatóval, hogy ez a templom arról szeretne prédikálni, azt szeretné elmondani, hogy a csodálatos halfogás jól ismert bibliai története nem fejeződik be azzal, hogy a tanítványok behúzzák a Jézus szavára megtelt hálókat, annak folytatása van. A csoda folytatódik, sőt, még nagyobb csodával folytatódik, mert a csoda az, hogy a tanítványok Jézus szavára otthagyják a hálókat, otthagyják a csónakot, és elindulnak a követésére. Amikor Jézus döntésre hív, gondolom én, hogy 2000 évvel ezelőtt sem volt az olyan egyszerű és magától értődő. Talán a modern korban még inkább nehezünkre esik döntéseket hozni. Azt is lehetne mondani, hogy a modern kornak mintha még nehezebb döntései volnának. Nem véletlen, hogy a pszichológusok beszélnek már arról, hogy az élet kezdetén is van egyfajta furcsa pánik, életkezdési pánik. Valóban nehezen születnek a döntések. Nehezen születnek, mert nehezen hozzuk meg a döntést, amikor pályát választunk. Nehezen hozzuk meg a döntést, amikor társat választunk. Hogy ennek mi az oka, arra érdemes lenne egy részletesebb utazást tenni, de az egyik ok biztos, hogy az, hogy a modern kor a szabadság rabságában van. A modern kor embere tulajdonképpen egyszerre szeretne kint is lenni, meg bent is lenni. Egyszerre szeretne mindent, valahogyan átjár bennünket a modern konzumvilág minden nyomorúsága, hogy egyszerre az egész volt kellene, nem csak egy-egy szükséges termék. Nagyon érdekes. A modern ember szabad szeretne lenni, és a szabadsága rabságában szenved. Nem tud dönteni, mert azt hiszi, ha dönt, akkor megszegényül. Azt gondolja, ha dönt, akkor valamiről le kell mondani. Azt gondolja, ha dönt, akkor valami hiányozni fog. És pont ezt köti meg. És hezitál, és tulajdonképpen nem tud egyről kettőre jutni. Nagyon érdekes. Magyarországon az egyházak is közösen ünnepelik a házasság hetét. Ennek az alkalomító programja Győrben volt a református templomban, és én is személyesen részt vehettem ezen az alkalmon. És utána oda léptek hozzánk, és interjút kért a Magyar Televízió. Nem tudom, hogy mikor megy, vagy ment a rágon, mert erre már nem volt időm, hogy kövessem, de föltették azt a kérdést, hogy Püspök úr, szükség van-e a papírra? Szükség van-e a papírra a mai világban? És próbáltam eladogni, hogy nem a papírra van szükség, persze ebben a féligasságban van egy féligasság, de az a papír valamit jelent. Az a papír elköteleződést jelent. Az valaminek a vállalását jelent. És persze, hogy nem a dokumentum a fontos, mint ahogy egy papírpénznél sem a papír az érdekes, hanem valami más. Valami, ami együttesen hordoz egy döntés, valami, ami fontos. Ezekben a napokban is újra és újra jönnek a hírek, hogy a diákok tüntetnek, tüntetnek, mert azt mondják, hogy nem tudják elfogadni és elviselni, hogy röphöz kötik őket. Hogy ide kötik őket, ehhez a földhöz, ami a mi hazánk. Most nem szeretnék a politikai részébe belemenni, mert nem azért hozom szóba, hanem azért, mert nagyon érdekes lesz, hogy hogyan lehet fordítva megközelíteni dolgokat. Fordítva, mint ahogy kellene. Nem tud igazán könnyen dönteni a modern ember. Nem tudunk könnyen dönteni, és megfigyelhető, hogy Jézus mellett sem tudunk igazán felelősen dönteni. Pedig Jézus arról beszél ebben az igében, hogy az ő követése felelős döntést. Felelős döntést. Miközben azt tapasztaljuk, hogy az egyház nyomorúsága is részben abból fakad, hogy nem tudunk felelősen dönteni. Egy kicsit el is fogadjuk, meg egy kicsit nem is. Kint is akarunk lenni az egyházból, meg egy kicsit lent is. Egy kicsit követnénk is Jézus, de ne kérjen már túl sokat. Egy kicsit segítenénk is az egyházat, adunk a fölöslegünkből, de ne kívánjuk azt, amit a régi igehirdetők így fogalmaztak meg, ha adakozó úgy adakoz, hogy az fáj. Úgyhogy komoly segítséget nyújtson, hogy akkor valamit meg lehessen valósítani. Nehezen hozzuk meg a döntést. Nehezen hozzuk meg a döntést, mert félünk, hogy valami megszegényít, és valamiből kimarad. És azt is jól tudom, hogy ezek a szavak, amelyeket ma felolvastam, valakinek túl kemények. Túl kemények azok, amiről Jézus beszél. Túl kemény az, hogy a rókáknak barlangjuk van, az égi madaraknak fészkük, de aki odaszánja magát Krisztus követésére, az ne ezeket tolja előre, ne ezektől várja a boldogulást. És ha megnézzük azt, amiről Jézus itt beszél, valójában az érzékeny pontjainkra tapint. Az érzékeny pontjainkra tapint, mert az ember, az anyagi világban élő ember tulajdonképpen az anyagiaktól várja a biztonságát. Az anyagiak stabilitásától várja a biztonságát. Ingatlanoktól és esetleg komoly bevételektől, olyasmitől, ami itt a Földön természetesen nem lényegtelen, ne tessenek félreérteni, Jézus sem erről beszél. Nem arról beszél, hogy az anyagi világban anyagiak nem kellene. De arról igenis beszél, hogy ne ezekhez kössünk oda életet. Jézus ezt is megfogalmazta, hogy nem lehet Istennek és a mammonnak együtt szolgálni. Nem lehet a kettőt együtt, egyformán, kint is és bent is. Valamiféleképpen döntésre kell jutni ahhoz, hogy helyes viszonyunk legyen az anyagi világon, még az anyagiak. Nem arról van szó, és Jézus arról így fogalmazza is meg ezeket a kemény szavakat, hogy Jézus maga, vagy az ő követői nem fáradnának el. Látjuk, hogy ő is lehajtja fejét a csónakban, és ott elalszik fáradtságától. Olvasunk olyan történetekről, ahol marasztalják Jézus, maradj velünk pár napig, és ő ott marad, és befogadják. És természetesen mi is lepihen. Nem arról van szó, hogy nincs szükség akár pihenésre, vagy akár valamiféle anyagi eszközökre. Figyeljük fel arra, milyen érdekes. Az egyik tanítvány jelölt azt mondja, követlek téged, de engedd meg, hogy eltemessem az apámat. Itt megint egy olyan terület kerül elő, amivel nagyon nehezen birkózunk meg, mert ti is jól tudjátok, itt a mindennapi életben is úgy van, a végtisztesség megadása szent dolog. Egy temetésről nem lehet elmaradni. És szinte belénk hasít az, amikor Jézus ilyen mondatot mond, menjenek a halottak, temessék el halottaikat, de pedig gyere és kövessen. Szinte bánunk. Szinte úgy érezzük, mintha Jézusban nem lenne egy pikarnyi megértés, de szeretném elmondani nektek, hogy ez nem erről szól. Nem erről szól, hanem arról szól, hogy az, ami nekünk a legszentebb ügy, a végtisztesség megadása, eltörtül fontosságát illetően amellett, hogy milyen fontos a hozzátartozás, milyen fontos az ő követése. Eltörtül amellett, hogy mennyivel fontosabb döntés ő rá odafigyelni és őt követni. Vagy milyen érdekes az, amikor arról olvasunk ki, az egyik tanítvány jelölt azt mondja, hogy engedd meg, hogy búcsút vegyek a családból. És Jézus meghökkentő módon erre sem igent mond, hanem megint csak radikális fogalmazásban, aki az eke szarvára teszi a kezét és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Ki lehet ezt fordítani úgy, hogy itt Jézus tulajdonképpen nem kellő helyre teszi a családot. De szeretném mindenki ettől a félreértéstől, hisz nem erről beszél Jézus, hanem arról beszél, hogy még a számunkra oly kedves és oly fontos családi köteléket is, amelyek itt a Földön a legszorosabb emberi köteléket. De tudjátok ti is jól, hogy az, amit egy idegentől nem bírunk elviselni, a családban az még el tud menni, mert a családban még a türelmünk is egy kicsit nagyobb. Hogy elegendő-e, arról nem beszélnék. De ti is jól tudjátok, hogy ez így van, hogy a család Isten ajándékaként egy hihetetlenül fontos kötelék. Jézus nem azt mondja, hogy ne szeressétek a családtagjaitokat. Nem arról beszél, hogy a család nem fontos, és arról sem beszél, hogy nem Isten ajándéka. Valami másról beszél. Arról, hogy Jézus követése. Ha tudnánk és értenünk, hogy a történelem legkülönlegesebb csodája, hogy itt járt a világmindenség teremtője, emberi testünkbe öltözve a Földön, ha fölfedezték volna a világtörténelemnek ezt a titkát, a csodáját, akkor talán bele borzomba megértették volna, hogy mindennél fontosabb a vele való kapcsolat, a rendezése. Jézus radikálisan fogalmaz. Radikálisan fogalmaz, hogy rádöbbenjünk arra, hogy lehet, hogy van fontosabb annál, mint amit mi fontosnak tartunk. Lehet, hogy van fontosabb annál, mint amit akár az anyagi biztonságunkban fogalmazunk meg, a végtisztességben fogalmazunk meg, vagy akár a családi kötelékeinkben. Van fontosabb még ezekre is. De hogy azt is lássuk, hogy Jézus tulajdonképpen nem ezeknek az értékeknek a leértékelését akarja mondani. Engedjétek meg, hogy néhány bibliai utalással szóljak arról is, hogy Jézus számára például a családi kötelék fontossága, vagy akár a végtisztesség, vagy az elmúlás fölött érzett emberi megindulásnak fontossága mennyire jelentős szerepet játszik. Elég, ha arra gondolunk, hogy Jézus az első csodáját itt egy esküvőn, a kánai mennyegzőt tette. Vagy amit néha tréfás összefüggésekben szoktunk elmondani, hogy meggyógyította például Péter Andrásnál. Vagy gondoljunk arra, hogy milyen megindítóak azok a jelenetek, amikor halottaikat hozó temetői meneteket megállít Jézus, és az édesanyjának visszaadja a halott gyermekét. Hogy milyen megindító az, amikor Jézus a betániai temetőben megáll, és barátja sírjánál könnyebbre. Ő, aki tudja, hogy van hatalma, nem csak a bűn, a halál fölött is. Aki tudja, mire készül, hogy ki fogja hívni a sírról, de átérzi, mert a szeretetével ráhangolódik az ott zokogó, az ott fájdalmukban könnyebb ejtő emberekhez. Nem arról van szó, hogy Jézus érzéketlen, hanem arról van szó, hogy valami egészen különleges ajándék fogogtatott ő benne a földi ember életében. Isten országának követeiről szeretnénk pár gondolatot. A tanítványság, amire éppen Jézus ezekben a mondatokban is hív, és amelynek nehézségére, de fontosságára is fölhívja a figyelmet, azzal kezdődik, hogy az elhívottak lesznek majd az elküldöttek. A tanítványokból lesznek a tanítók. Most, amikor egy tanárember készül felügyelői szolgálatra, ezt neki külön nem kellene mondani, hiszen ő tudja a legjobban, hogy ahhoz, hogy valaki tanítani tudjon, mindent előtte meg kell tanulni. Jézus iskoláját is. A tanítványokból lesznek a későbbi tanítók. A vezetettekből, akik engedik, hogy Jézus vezesse őket, belülük lehetnek jó vezetők. Isten kitüntet bennünket, kitüntet téged és kedves testvérem azzal, hogy megszólít, hogy felelősséggel válsz fel. Kitüntet bennünket azzal, hogy kincseit rám néz. Az egyházi szolgálatot azt teszi nagyon megindítóvá, hogy azzal a kincsel indulhatunk, amit ő bíz ránk, az ige csodálatos kincsével, az egyház legfőbb kincsével. De tulajdonképpen, amikor kincsről beszélünk, akkor fontos szólnunk arról is, hogy kincs, Isten számára kincs az ember. Kincs az az ember, akinek megmentésére a földünkre jött. Ez fontos tudnia a gyülekezetek tagjainak, hogy Isten rám úgy tekint, mint akit értéknek tart. Úgy tekint rám, hogy szeretne bennünket biztonságba helyezni, biztonságba vezetni. És az egyházban tudatosítani kell gyülekezeteinkben, ezért olyan fontos, hogy döntésre jussunk, hogy Jézus hívását ne engedjük el a fülünk mellett. Hogy ne legyen igaz ránk az, amit nekem mindig nagyon fájni szokott, amikor az evangélikus egyházról beszélgetnek kívülállók, akkor azt mondják, hogy olyan langyosak. Olyan langyosak az evangélikusok, mert hogy egy kicsit igenis, meg egy kicsit nem is, és tudjuk jól, hogy ebben van egy kicsi igazság. De az is igaz, hogy gyülekezeteink akkor ébredhetnek föl, ha Jézus hívását, Jézus szavát komolyan lesz. Biztos, hogy sok tartalék van. A sok tekintetben egyébként meggyötört, nehéz gondokkal küzdő gyülekezeteinkben és a személyes életünkben is. De az is bizonyos, hogy nagy kincs található az egyházban, amit szeretnénk az emberek fölfedezni. Hogy erőforrás eljön benne, mert Isten igényében erő van, ami megújíthatja életünket, ami szárnyakat adhatna nekünk. És azt reméljük, hogy ebben a szolgálatban, ami egyébként közös szolgálat, nem csak úgy, hogy az egyházmegye elnöksége is tulajdonképpen egy közösségi szolgálat, esperes és felügyelő, egymást segítve, egymást erősítve nézik ezt a szolgálatot. Ahogy a régen Jézus is kettesével küldte ki a tanítványokat, egymást segítve végezzük a szolgálatot. És természetesen az egyház megyei elnökséget is, az egyház megyei presbitériumával, az itt élő gyülekezetek segítésére kapnak mandátumot. Azért imádkozunk, hogy ezt a feladatot, ezt a szolgálatot hűségesen betölthessük. És azért imádkozunk, hogy így áldja meg életedet, így áldja meg a hátteredet, családodat, így áldja meg gyülekezetedet, a suri gyülekezetet, Isten, az ő szeretetével. Hogy...